Kedves jelenlévő és az igényedet és felvételről hallgató gyülekezet, Isten igényét hallgassuk most meg, akinek nehezére esik fölállni, maradjon nyugodtan ülve, de többiekkel felállva hallgassuk Isten igényét. Az apostol cselekedeteiről szóló könyv 19. részétől, fejezet könyv versétől a 32. versig. Azért Agrippa király nem lettem engedetlen a mennyei látás iránt, hanem először Damaszkusz belieknek és Jeruzsálem belieknek, majd Júdeának egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg bűneiket és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedni. Ezekért akartak engem megölni, megfogván a templomban. De Istentől segítséget vévén minden mai napig állod, bizonyságot tévén mind kicsiknek, mind nagyoknak, semmit sem mondván azokon kívül, amikről mind a proféták megmondták, mind Mózes, hogy be fognak teljesedni, hogy a Krisztusnak szenvedni kell, hogy mint a halottak feltámadásából első világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ő ezeket mondta a maga mentségére, Festus nagy fennszóval mondta, bolond vagy te, Pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Ő pedig mondta, nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok, mert tud ezekről a király, kihez bátorságosan is szólok, mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna, mert nem valami zuhajában lett dolog ez. Hiszel-e Agrippa király a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. Agrippa pedig mondta Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Pál pedig mondta, kívánnám Istentől, hogy nem csak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, akik ma engem hallgatnak, lennének olyanok, aminél én is vagyok, e bilincsektől megválva. És mikor ő ezeket mondta, felkelt a király és a tisztartó, és Bereniké, és akik velük együtt ültek, és visszavonultukban beszélgettek egymással, mondván, semmi halálra vagy fogságra méltó dolgot nem cselekszik ez az ember. Agrippa pedig mondta a Festusnak, ezt az ember szabadon lehetett volna bocsátani, ha a császárra nem appellált volna. Eddig olvassuk az igét, tessenek helyettek. Kedves testvérek, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv a nevéből adódóan is azoknak a történeteit mondja el, akik Jézus távozása mennybe menetele után itt maradva megpróbálták folytatni küldetésüknek megfelelően azt a munkát, amit az Úr itt elkezdett, köztük a 11, majd Mátyással 12-re kiteljesedett tanítványi kör, az az 500 atyafi, akik tanúi voltak az Úr feltámadásának, mind-mind erről beszéltek ismerőseikkel, családtagjaikkal és barátaikkal, és egy idő után volt még valaki, akinek az apostolságát némelyek ugyan vitatnák, de minden jel arra mutatott, hogy a szolgálatában nagyobb területet jár be, és több emberhez jut el, mint esetleg a többi apostol együttvéve. Ő a Saulusból lett Paulus, a damaszkuszi úton megvilágosodott, és ebbe a világosságba útszolnak bele vakult ember, ez a Pál, aki eddig a főpapoktól kapott felhatalmazással, üldetés tudattal ment és akár vert és üldözött, öldökölt embereket, hogy megpróbálja eltéríteni őket ettől az új hittől, amit kereszténységnek nevez ime Agrippa is. De ott azon a damaszkuszi úton szembe találva magát azzal, akit üldözött, egy másik üldetés tölti be az életét, innentől Istentől küldött, nem emberektől küldött valakiként kezdi ezt a Jézus prédikálni. Amikor ezen elmérkedtem, tegnapi napon is, hogy mi is az, amit bolondságnak nevez Festus, mi az a bolondság, arra gondoltam, hogy először talán beszéljünk erről, hogy mit is hirdet ez a Pál. Másik dolog, hogy mi is Izraelnek az a reménysége, ami miatt Pál ebbe a csávába kerül, hogy kénytelen a császára appellálni, mert különben a helyben megöveznék és kivégeznék őt. Ő meg azt állítja, hogy ő Izrael reménységéért van ebben a helyzetben. A harmadik dolog, amiről valamit mindenképpen gondolnunk kell a szakasz alapján, hogy kik is azok a majdnem keresztények. Mert azt mondja itt ugye Agrippa király is, hogy majdnem ráveszel engem, hogy keresztényként legyek. Van ilyen kategória, majdnem keresztényeknek a kategóriája? Talán igen. Hát nézzük először, hogy mi ez a bolondság. Azt mondja a római helytartó, ez a bizonyos Festus, aki abban az időben Rómát képviselte, világbirodalmat, hogy bolond vagy te, Pál, sok tudomány téged őrültségbe visz. Talán ennek a hatására is mondja egyszer Pál, hogy ez némelyeknek bolondság, amit én hirdetek, másoknak botránkozás. És kicsit gondolkozunk azon, hogy mik azok az ügyek ebben a világban, amiket meg nem tartunk bolondságnak. Mondjuk például ez a Festus egy olyan világból érkezett, ahol a legnagyobb szórakozás akkor abban az időben nem az autóverseny volt, nem volt még autó, de kocsi verseny igen. A Ben Hur szerintem mindenki látta itt ebben a templomban ülők közül, és ott van egy 9 perces jelenet, a rendezője egy magyar rendező volt annak a résznek, ahol hát forrát törik a kocsikat, és ahol Ben Hur és Messala megvívnak egymással az előbbinek a győzelmével ér véget ez az összecsapás. De nem csak ilyen játékok voltak, hanem mondjuk például a gladiátoroknak a küzdelmei. Emberek ott vadállatokkal vagy egymással küzdve, vagy felfalták, szétszaggatták őket a vadállatok, vagy egymást kaszabolták össze-vissza, és ez nem volt bolondság Festus számára. Ezért érdemes volt élni, hogy ő láthassa, hogy egymást hálóval, szigonnyal, karddal és egyebekkel öldöklik életerős férfiak, vagy a kocsi versenyek és egyebek, ezért érdemes volt én. Ez nem volt bolondság. Nem volt bolondság az se, hogy olyan pénzzel fizettek, amire rá volt írva, hogy a császár egy közönséges halandó, és ezt sokan megérték, hogy a császár, akit Istennek neveznek, aki Istennek tartja önmagát, meghal. Néha elég dicsitelen körülmények között, mint Néró, aki ebben az időtájban lett Rómának a császára és a félvilág ura. Ez nem volt bolondság az ő számára, de az, amiről Pál beszélt, az szerinte bolondság volt. És valljuk be őszintén, hogy egészen addig, amíg a dolog bennünket meg nem érintett, hajlottunk mi is erre, vagy hajlunk esetleg erre, hogy bolondságokról beszélnek egyesek, bűnök bocsánatáról, örök életről, feltámadásról. Ezeket nem igazolja a mi pillanatnyi felkészülésünk és tapasztalatunk. Vannak, akik harsányan kinevetnek nyilvánvaló dolgokat. Hadd mondjak néhányat a régi világból. Valaha úgy képzelték az emberek, hogy a Föld lapos, és el lehet jutni a világ végére. És ott leülünk a világ végén a falra, vagy nem tudom mire, és lehúzgatjuk a lábunkat a semmibe. Nem tudták elképzelni, hogy a Föld gömbölyű. És az emberi logika ezt nehezen is fogja fel. Én is emlékszem kisfiúként, nagyon kedves, értelmes paraszt emberekkel beszélgettem, akik állították, hogy ha a Föld így forogna, mint egy labda, akkor a távol a galuska, az kifordulna a Földre, vagy az a bokor, ami most itt van, most ott lenne egy pillanat múlva. És persze, hogy nem jó ez a szemlélet, de azt pláne, hogyha ez egy gömb, akkor akik a túloldalon állnak rajta, azok feje lefele lógnának és lepottyannának, mondták régen az emberek. Nincs ilyen, hogy itt fönt állunk, fölfele az rendben van, de a Föld túloldalán, pláne akik oldalra vannak, azok meg ilyen oldalsó állásban, mint a napnak a sugarai lennének. Ez bolondság, mondták ők. Nem volt elég ismeretük pillanatnyilag a dolgokról. Vagy volt, aki az életével játszott, hogyha azt merte állítani, hogy mozog a Föld. Aztán amikor a dolgot megúszta és meg kifele a tárgyalással, akkor a foga között mégis azt morogta oda, hogy és mégis mozog a Föld, ugye? És mégis mozog a Föld. De egyedül volt ezzel a gondolattal. A többiek azt mondták, hogy ilyen őrültséget, hogy a Föld mozog, hát állok itt és nem tapasztalok semmit abból, hogy a Föld mozognak, kivéve a földrengés van. Mi a bolondság? Mire merjük mi azt mondani, hogy bolondság? Olyasmire, amit mi nem tapasztaltunk még meg, de hát más megtapasztalta. És ez az, ami miatt Pálint elmondja a megtérésének a történetét. Azért hívja maga elé Festus, az éppen akkor ott tartózkodó helyi kiskirálya Agrippával és ezzel a Bereniké nevű hölgyel együtt, aki ilyen társasági madám volt, mindenkinek volt egy kicsit a szeretője, ott abban az időben egy igazi társasági hölgy volt, és még néhány az elithez tartozó személy, akik nem maradhattak ki egy ilyen izgalmas eseményből, ahol hát a helytartó vaskosan kimondja persze azt a véleményét, amit gondol, hogy ez a pár bolond, de mégis olyan érdekes, hogy ez az ember nincs megsemmisülve, nincs zavarban, nem könyörög az életéért, önmagában azt nem értjük igazán, hogy miért appellált a császárra, jó, pillanatilag így maradhatott életben, de az adott személyek semmit nem tudnak arról, amit megtérése pillanatában Ananiás atyafinak mond az Úrra látomásban, hogy ő nekem választott edényem, akinek oda kell a legmagasabb fórumok elé is állni, és ott kell beszélni az evangéliumról. Hanem appellált volna a császárra, akkor a császár és udvara nem hallottak volna talán az evangéliumról. Itt van egy külön kis részletkérdés, ami mellett ne menjünk el olyan gyorsan hívő emberek, hogy megérje föltenni az életünket valamire. De megint azt kérdezem, hogy ugye semmi problémánk azzal, hogy valaki fölteszi valamilyen sport siker oltárára az életét, rabszolgáknak tekinti önmagát, napja egy nagy részét önmaga sanyargatásával tölti, azért a néhány percért, amit mi a televízió készülék előtt végig izgulunk, ezzel nincs semmi bajunk. De hogy valaki arra tegye fel az életét, hogy bármi ellenére és minden körülmények között hirdesse másoknak azt, hogy van egy másfajta élet, mint amit önző világunk nagyhangú vezetői hirdetnek, hogy legyünk gátlástalanok, ez politikai korrektség felmondásának, vagy nem tudom, hogy mi egyébnek is szokták mondani. Ha belegondolunk, ezek beszélnek őrültséget. Hát miről van szó? Hát nem az az igazi érték, hogyha hagyjuk a másikat is élni, ha a törvények egyszerű üzenetét a szeretetről, mert ez valami olyasmit jelent, hogy amit nem akarsz magadnak, azt teted mással se. Nem ez az igazi üzenet, és ha valaki a megtérésről kezd nekünk beszélni, és arról, hogy nem egyszerűen életmódváltásról van itt szó, hanem arról, hogy valamit bűnnek kell ítélnünk, és szembe kell fordulnunk vele, és el kell döntenünk újra, hogy egy másik mintát, azt a mintát követjük, amit hitelesen az Úr Jézus Krisztus mutatott be előttünk, és erre a mód egy olyan fajta belső átalakulással történhet meg, amikor az ő hatása alá kerülünk, így történt ez Pállal is, ezt nevezzük megtérésnek, és ennek az előzménye az, hogy ennek az útját ő megnyitotta a számunkra, ezt az engesztelő áldozatot elvégezve, amire majd mindjárt rátérünk még. Tehát elhárult minden akadály az előtt, hogy mi más emberekké legyünk, és tartósan azok is maradjunk. Még lenne őrültség ezt hirdetni. Ezt hirdette Pál, de Festus pontosan meg nem határozva, hogy melyik részt tekinti őrültségnek, azt kiáltotta világá, hogy ez őrültség. Őrültség, hogy mi más emberré, újonnan született emberré lehetünk. Hát aki nem próbálta ki, annak ez őrültség talán. Karinti elmérkedik valamelyik kis kapcsolatában gyerek fejjel arról a jelenségről, vagy, és játszódik le azokban a barátaiban, akik szerelmesek élettek és őrülteknek tartja őket. Mert a világ egyébként olyan szép, annyi jó dolog van benne, hát nem lehet ezekkel tárgyalni egy ideje. És érezzük, hogy őt még nem érintette meg ez a dolog. Akit nem érintett meg igazán, annak őrültség. Festusnak az, ő inkább gladiátorok hivatalát akarja látni, és azt a ifjúság vásárát, ami a császári udvar környékén van, karriert, pozíciót és minden más, és ezért bármit fölálgozna, nem baj, a kiégett, kiábrándult, cinikus ember, amilyen egy kicsit Agrippa király is lett, persze, neki ez bolondság, de nekünk életnek beszélte. Nekünk életnek beszélve, és ezért keressük az evangélium üzenetét, ezért igyekszünk a prófétáknak a jövendőléseit megvizsgálni és komolyan venni, mert megnyitja előttünk a reménységnek az útját. Erről a reménységről még valamit hadd mondjak majd utána. Tehát én azt hirdettem, hogy bánják meg a bűneiket, és térjenek az Úrhoz, és ezért akarnak engem megölni, mondja Pál. Mi Izraelnek a reménysége? De itt az egész fejezetet nem olvassuk el, a 6.-7. versben mondja az Istentől, ami atyáinknak tett ígéret reménységéért állok itt ítélet alatt, melyre, ami 12 nemzetségünk éjjel és nappal buzgón szolgálva reméli, hogy eljut, mely reménységért vártoltatom a Agrippa király, mondja Pál ezen a beszélgetésen. Mi ez a reménység? Nem olyan régen, pár heteit mondtam el, hogy a reménység egy nagyon fontos szó, nem szinonimája más szavaknak, nem olyan, mint a magyar nyelven a reménység félt értelme, hogy valami, ami vagy bejön, vagy nem, hanem a reménység az, amire jókkal számíthatunk, akkor is, ha pillanatnyilag nem teljesül. Mondjuk ilyen egy népnek a függetlensége, ilyen a jogrend helyreállítása. Tudjuk, hogy van olyan, és akkor is, hogyha évtizedek múlnak el, hogy a dolgot sárga taposták, és nem tudtuk élvezni, reméljük, hogy egyszer bekövetkezik. Ezért tekintünk minden újabb nemzetségre, vagy nemzedékre. Ezzel a reménységgel szoktuk mondani, hogy ők majd megvalósítják azt, ami nekünk nem ment. És nem azért nem ment, mert az egy lehetetlen dolog. Sok oka volt annak, hogy miért nem ment. De a reménység az, ami van, ugyanúgy, mint a földön a hajnal, a reggel, ami bekövetkezik a leggyötrelmesebb éjszaka után is. Csak legyen nekünk elég türelmünk, ne adjuk fel addig, amíg a dolog meg nem valósul. De mi Izraelnek a reménysége? Tehetünk egy ilyen kis érdekes vizsgálódást, hogy a többi nép üzenetéhez, végső dolgokkal kapcsolatos üzenetéhez képest mi az a különleges dolog, ami Izraelnek a reménysége? Minden népnek van valamilyen erkölcsi kódexe, valamilyen szabályrendje, törvényei. És ez élethalál kérdése gyakran. Akik nem teszik, kivégzik, mondjuk így, vagy börtönbe csukják. És ezek között nagyon sok pozitív dolog, ne csak ilyesmire gondoljunk, hogyha nem imádják az állóképet, vagy nem imádják az ország első emberét, akkor az hazárulásnak tűnik, és ezért kivégzik. Nem csak ilyen törvények vannak, hanem vannak ilyen alaptörvények, amiket a tíz parancsolatban is megtalálunk, hogy például az ölés az nem megengedett a társadalmi cselekvés forma, az tilos, legfeljebb egyeseknek a fenntartva az a jog, hogy öljenek, de ők sem tudnak eleveníteni, csak ölni. De Izraelnek nem csak etikai kódexe van, nem csak ilyen viselkedési szabályai, néhány ceremoniális istentiszteleti szokással együtt. Nagy kár, ha mi a kereszténységre is így gondolunk, vagy hitünkre, hogy hát néhány erkölcsi szabály, és azon kívül pedig néha felállunk, néha leülünk, elmondunk egy kötött szöveget, miután hiszek egy és a többi, és ebből áll a dolog. Lemondunk bizonyos élvezetekről, bizonyos ünnepeket betartunk. Nem erről van szó. Nem ez a mi reménységünk, hanem a mi reménységünk, amire egy pár céloz, az az, hogy Petri György költőnek egy sorát fogom idézni, ami mindig eszembe jut ilyenkor, hogy nem ezzel a szóval kezdi, ez az élet, ez az álom. Nem csak ez az élet, ez az álom, amiben jelenleg vagyunk, hanem van ebből ébredés. Az örök életről van itt szó, ami Krisztusnak boldogság, vagy nem így gondolja ő, de ami tulajdonképpen mindannyiunk reménysége. A mesékből még nem törjük ki az örök életnek a gondolatát, hogy csak elhelyezik mondjuk a tündéretnek a birodalmában. Annak idején, amikor Petőfi megírta János Vitézt, akkor az első változatban egy nagy drámai erővel ott ért véget a történet, hogy hazaér Kukorica Jancsi, és hát a temetőbe kísérik ki, ahol halálra zokolja magát, Juliska sírjánál, és szakít egy virágot, és kész. És állítólag egy küldöttség ment Petőfihez, és veréssel fenyegették meg, ha azonnal nem folytatja tovább a kis tündér meséjét, és valahogy nem találja ki azt, ami végül lett, hogy eljut magahová, ahol bedobja az élet tovább a Krisztus sírjáról szakított világot, és akkor ebből a világból előjön az ő szerelme, az új élet. Majdnem biblikus ez, Pál is ezzel a képpel él, amikor a korintusiakhoz írt első levél 15. részében azt fejtegeti, hogy hát nagy bizalommal elvettünk egy pici kis kemény anyaghalmazt, amit magnak nevezünk, és a végén derül ki, hogy abban élet volt, élet jön elő belőle, és Isten testet ad neki, ahogy akarja minden magnak a maga testét. Izrael reménysége az, hogy ez az élet, amit itt élünk, az életnek egy nagyon fontos, kivételes része, de része nem az élet. Ez az egész élet, hanem van örök élet és van feltámadás. Nem vita nélkül való, ez éppen a főpapi csoport pártja, a szaduceusok, a sádókpap leszármazottai voltak, akik Jézus idejében tagadták a feltámadást, és csak azért, mert Mózes 5 könyvében ez a kifejezés, hogy feltámadás nem létezik. A Biblia más részeiben igen, és Pál is itt a haftarákra, a tórai szakaszokhoz rendelt olvasmányokra hivatkozik elsősorban. Ézsaiás próféta könyve 53. és 61. részére többek között. Vagy mondhatnánk jó könyvét is, amivel azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára a porom felett megáll, a porom felett, és neki az én megváltónak akkor is van hatalma, ha én már por és hamu vagyok. Mert ő ebből teremtette az emberi életet, ahogy a Biblia mondja ezt. Nekem ez lehet bolondság, és ha egy kicsit több ismeretem lenne esetleg, akkor nem is kellene hozzá igazán hit se, hogy azt mondja, hogy igen, ugyanazokból az elemektől áll az én testem, ami a Földet alkotja, és érthetem így, hogy igen, ebből a Földből való vagyok. Nem a magam akaratából lettem azzá, hanem Isten volt, aki előszólított ebből. Lehet így is mondani, hogy ez magától alakult ki, ezt a magától nevezzük mi most Isten. Istentől magától indult el ez a folyamat, megfoghatatlan mind a kettő, ami számunkra. De nem hivatalma van arra, hogy minket életre szólítson, és Jézusnak is van kortársaival, a szaduceusokkal egy vitája erről a dologról, amikor azt mondja nekik, hogy nem ismertek az írásokat, mert amikor Isten azt mondja, hogy én az Ábrahám, Izsák és Jákob istene vagyok, egy olyan korban, amikor mindhárom említett ősatya már csak a Mamré tölgyesének egy melléklet helyén, Makpelá barlangjában porlad, már csak a csontjai vannak, fizikailag itt ezen a földön, Isten, ha valaki nevén említ, az él, Istennek élünk mindnyájan, és ebben a programban most az az átmeneti időszak van, amikor a megfáradt és elhasználódott test, a csomagoló papír megsemmisül, átalakul, alkalmatlanná válik arra, hogy megint csomagoló papírként működjön, de nem a csomagoló papírról beszélünk, csak bár vannak olyan csomagoló papírok is, amelyeket nem szívesen dobunk ki, gyűjünk, leszaggatunk le, mert az olyan gyönyörű, mint szeretnénk az időt tovább húzni, csak lassan pontjuk ki az aranyszálat, és fejtjük le azt a csodálatos papírt. Tehát nem csomagoló papírt ajándékoznak nekünk, hanem abban van bele burkolva az az érték, ami lényegesen többet jelent, és az igazi ajándék az, ami belül van, akkor is a gyönyörű, ez a csomagoló papír. Valami, ami belül van, ami most rejtett, amit megőriz az örökké valóság számára az isteni akarat. És feltámadás akkor is úgy lesz, ahogy ő akarja. Ez nem tartozik. Ugyanúgy nem tartozik a mi döntéseink közé, mint az, hogy erre a világra megszülettünk. A megszületésünk és a távozásunk közötti időben sok minden húlik a mi döntésünkön velünk kapcsolatban, de előtte és utána nem. És Istennek az az üzenete, hogy örök életet ad nekünk, ami Úrunk Jézus Krisztusnak a közben járásáért, kegyelméért és áldozatáért. És akkor itt van még, hiszen egy picit kitérnünk erre is, ami múlt vasárnapi vitánk, Isten tisztelet utáni vitánkkal kapcsolatban is egy fontos dolog. Azt mondja Ézsaiásra hivatkozva Pál, azt mondja, semmit nem mondok azokon kívül, amiket a proféták megmondtak, Mózes és a többiek, hogy be fognak teljesedni, hogy a Krisztusnak szenvedni kell. Hogy mint a halottak feltámadásából első világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Szóval Jézus az, akiben tükröződik legalábbis két nagyon fontos üzenet. Az egyik, hogy milyen lenne Isten, ha ember lenne. Vajon vállalná-e velem együtt a szenvedést, vagy csak okozója annak. Könnyű neki. Ő nekem szenvedés ad gyászban. Szörnyű dolog az, ami ott a Verona közelében a országúton történt, és rettenetes dolog, ami Auschwitzban történt, és nem lehet ezeket a dolgokat fokozni. Egyszerűen megbolondulunk tőle, és azt kérdezzük, hogy Isten hol volt. És olyan nehezen halljuk meg, hogy igen, ott volt ebben a földi történetben, Veronában és Auschwitzban és mindenütt, ahol emberi drámák történtek, és azokkal együtt volt, azok égett bőrében, és azok szörnyű kiüvöltött szenvedésében és nyomorúságában, akik ott ebből az életből ilyen módon távoztak, velük távozott. Mi ezt nem tudjuk máshogy leírni ezen a földön, mint a halál szörnyűséges fogalmaival. És Isten itt volt, és csak a szenvedésben tudott hiteles mintát mutatni nekünk, egy olyan megváltó, aki nem megy át a halálon, nem igazán hiteles megváltó. Jön, és aztán eltűnik, mint illés egy tízes szekélyben, és azt mondjuk, hogy jó, én meg így gyalogolok a temető felé. Hát ez így nem igazságos, hanem valahogy olyan koncentráltan a maga lelki és fizikai teljességében érte át a szenvedést, és neki elhisszük, hogy akkor is van a földi életnek, történetnek értelme, hogyha ide torkollik. És hát mindenképpen a születés, az értelmes élet, az isteni élet, a halál, ezek mind a mi életünknek a megfelelő elemei, amikből ő nem maradhatott ki, és bemutatta nekünk nem csak azt, hogy milyen lenne az Isten, ha ember lenne, hanem bemutatta azt is, hogy mik az emberi életnek azok a fázisai, amelyekben ő velünk van, bemutatott egy negyedik dolgot, ami Festus szerint a bolondság kategóriájába tartozik, és Agrippánál a majdnemnek, mindjárt rátérünk erre a kategóriájába, és pedig az, hogy van feltámadás is. Ez az evangéliumnak a szíve, hogy van feltámadás is. Annyit mondtam már róla, most nem ismétlem meg még egyszer, hogy ez némelyeknek bolondság, elfogadjuk, igen. Másoknak botránkozás, elfogadjuk. De miért ne lehetne ez a mi reménységünk? A mi reménységünk, ami van, még nem teljesedett be, De a mi reménységünk, miért mondanánk, hogy bolondság? Miért mondanánk, hogy őrültség? Ez a dolog. Ez a mi reménységünk. És újra mondom, most még nem következett be, most még kétségek közt hányunk, most még a csomagoló papírt gyászoljuk ebben a pillanatban, és senkinek a gyásza nem levesülendő. Van egy élő reménységünk, és miért ne lehetne erre kinyitni a szívünket, e felé, ami Mózes reménysége volt, ami Ézsaiás reménysége volt, ami Jób reménysége volt, ami Jézus Krisztus reménysége volt, ad legyen az a mi reménységünk is. És utolsó nagyon rövid gondolat a harmadik pontunkhoz. Festus a felületes nagypolitikus nagyképűségével és cinizmusával nevezi bolondságnak azt, amit alig ért, vagy mondjuk így semmit nem, legfeljebb az ő véleménye is az, ami Agrippáé és Berenike és a többieké, ezekért a dolgokért valaki halálra ítélnek, ez nem jó, így, és távolt ennek az embernek a császárra appellálni, ha már így történt, ezt nem lehet visszavonni, mert hogy római állampolgár Pál is, és járt neki, ez is, hogy így akarja, rendben van, de hát ezért távolt a császárra appellálni, ezekért valakit megölni, végképp nem értük ezt a dolgot. De most Pál kizökkenve abból, hogy ő itt tulajdonképpen egy meghallgatáson van, nem éppen a bírósági tárgyalás, hanem annak mondjuk így az előkészítő szakasza, és mintha a vállalati pozíciójából kizökkenne az ő igazi misszionáriusi feladatát gyakorolja, amikor megszólítja Agrippát a területen illetékes helyi kis királyt, és megszólítja Festust is, de most éppen inkább Agrippa felé intézi ezeket a szavakat, hogy tudom, hogy hiszel a profétáknak. Ugye hiszel, Agrippa király, a profétáknak? Tudom, hogy hiszel. És erre hangzik el ez, hogy majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Én állunk meg az utolsó lépésnél. Nagyon szellemes Ábrahám édesapjának a neve, a Terah, az azt jelenti, hogy az utolsó állomás a cél előtt. És egyszer meséltem már itt arról, hogy nem lényegtelen helyet az utolsó állomás, mielőtt a kereskedők beléptek volna a városba, kirázták a port a ruhájukból, vagy ki is mosták, sebeiket gyógyították, kicsit rendbe hozták a portékát is, hogy ne így menjenek be a városba, ahogy éppen megúszták a rablók támadásait. Tehát fontos volt, hogy már ott ültek a kapu előtt, de a cél nem az volt, hogy lőtávolon belül legyenek, látótávolságon belül legyenek a biztonságos város előtt, hanem hogy beérjenek a portékáikkal, annak a pompáját piacra víve. Miért van, hogy valaki megerősi az utolsó állomásnak a viszonylagos békéjével? Miért csak majdnem keresztények vagyunk? Miért van az, hogy azt nem mondanánk, amit ez a barbár Festus mond, hogy a bolondság az, amit Pál ír, de ezt nem mondanánk. De miért nem leszünk mi is igazán Jézus Krisztus tanítványává? Miért nem élünk abból az áldásból, amit az ő halála és feltámadása, az ő engesztelő áldozata miértünk véghez vitt, rajtunk múlik? Miért nem születik meg egy döntés? Miért ne születhetne meg ma, hogy annyi küszködés, annyi ellenállás, annyi mellébeszélés, annyi szellemi restség és lomhaság után kimondom, hogy igen, én a te tanítványod akarok lenni mától. Segíts meg, Uram, hogy így legyen. Amen.